A múlt alkalommal arról beszéltem, hogy hogyan készüljünk föl a krízis helyzetre. Hát nem sikerült eljutnom az üzenet feléig sem. És ma folytatjuk ezt a témakört. Nagyon fontos, mert mindannyiunkat érint. A mai üzenetnek viszont azt a címet adtam, hogy mit tegyünk a krízis helyzetben. A krízis az gyakorlatilag válságot, illetve hát változást jelenthet. Amikor válságról beszélünk, akkor azt negatív irányban használjuk. A krízis az viszont hozhat jó dolgokat is. A változás az nem csak negatív, hanem lehet pozitív is. És ezzel kapcsolatban néztünk meg igéket az elmúlt alkalommal. Most azokra nem megyünk vissza, akik a múlt heti üzenetet esetleg nem hallották. Tudnám ajánlani, hogy nézzék végig, mert ez az üzenet fog folytatódni. Az első korintusi levél 10. részből megnéztük, az Ószövetség a pusztai vándorlás példáján figyelmeztet bennünket Isten igéje arra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ahogy kívántak ott a pusztába, és ne kísértsük az urat se. És azt mondja, hogy az írás, nem fogom most felolvasni, ezt megtaláljuk az 1 Korintus 10-ben, hogy ezek példáink lettek nékünk, és példaként estek meg, hogy mi az példákból tanuljunk. Ma is ószövetségi történeteket fogunk megnézni, és nagyon kell figyelnünk arra, amikor az Ószövetségből hallunk tanítást vagy üzenetet. Nagyon fontos azt mindig szem előtt tartani, hogy nem tartozunk az Ószövetség alá, új szövetség alatt vagyunk. Mi a Jézus Krisztus vérében megmosott bárányok vagyunk. Köszönet Jézus keresztjének a munkájáért. Mi már nem vagyunk az ószövetségi törvényrendszer alatt, és nagyon sokszor esnek szolgálók, prédikátorok is abba a hibába, abba a csapdába, hogy az ószövetségi törvényeket, vagy az ószövetségi kárhoztatásokat az új szövetségre vonatkoztatják. Ugye világosan mondja az írás, hogy nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Tehát az ördög az, aki kárhoztat bennünket, a kárhoztatás az elítélést jelent. Mi az ítéletünket már elvettük ott a kereszten. Jézus lett azzá, amik mi voltunk bűnössé, mi pedig azzá lehettünk, aki ő, tehát igazak lehetünk Isten előtt, az ő testéhez tartozunk, és az ő gyermekei vagyunk. Tehát amikor nézzük az ószövetségi történeteket, akkor mindig ezt figyelembe kell tartani, és nem szabad, hogy a kárhoztatás csapdájába essünk. No, a krízis helyzetekbe belekerülünk nap mint nap, és változások folyamatosan vannak és lesznek. Most is van egy úgynevezett válság, van egy krízis helyzet, hogy miért, hogyan, mi okból. Tudjuk, hogy minden rossz dolog mögött a sátán áll valamilyen szinten. A mi tusakodásunk az nem test és vér ellen van, hanem a szellemiekkel van. Tehát minden szellemben történik meg, mielőtt az fizikai szinten manifesztálódna. De a krízis helyzetbe belekerülhetünk, a múltkor is volt erről szó, hogy belekerülhetünk a saját tudatlanságunk, tehát saját magunk miatt, mert rosszul reagálunk bizonyos dolgokba. Egyszerűen belekerülhetünk, anélkül, hogy bármit tettünk volna ezért. Okozhatnak válságot nekünk mások, de hát mi magunknak is, de tudjuk, hogy a gonosz és a rossz dolgok mögött mindig az ördög áll. Az elmúlt alkalommal megnéztük azt, hogy mikor emberek jól reagálnak egy krízis helyzetre, akkor jól jönnek ki abból. Az Ószövetség az azért iratott meg, hogy tanuljunk belőle, és az elmúlt héten is egész héten az első királyok és a második királyok könyvének az elejét olvasgattam, és nagyon-nagyon sok üzenet van nekünk ma onnan. Ezek közel 3000 éves történetek, és gondolhatnád, hogy most mit keresünk itt 3000 év múlva. Ezek az igazságok most is igazságok, és nem annyira a történet a lényeg, hanem a történet tanúsága. Tehát amikor olvastuk az Ószövetséget, az ószövetségi prófétákat, illetve az ószövetségi történeteket, akkor elsősorban azt kell megnézni, hogy ma nekem, ma nekünk, a mai gyülekezetnek mi ebből az üzenet és mi ebből a tanúság. És az Ószövetség az a mi tanúságunkra iratott meg, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elkövettek az elődeink. A Királyok könyvében, az Első Királyok, Második Királyok, az Egy Krónika, Két Krónika könyvben Izrael, illetve Juda királynak a története van felsorolva. Tehát mi is királyokká és papokká tétettünk, és nagyon sokat tanulhatunk az ószövetségi királyoktól. Nyilván ezt az Új Szövetség szemüvegén keresztül kell, hogy megnézzük és tekintsünk. Általában, amikor az ószövetségi királyokról beszélünk, akkor Sault és Dávidot senki nem kerüli el, hiszen ő volt Izrael első királya, mármint Saul, és tudjuk, hogy nagyon jól indult Istennel, és nagyon sokan nagyon jól indulnak az Istennel való együttjárásban, nagyon jól végezte az elején a dolgát, mindaddig, amíg kicsiny volt a maga szemében. Mindaddig, amíg Istenre nézett, amíg kicsi volt, amíg válság volt, addig Istenre tekintett, Istenre nézett. Amikor elkezdett növekedni, akkor láttuk azt, hogy kevéjé vált, és a maga szemébe elkezdett megnőni, és elkezdett, azt mondta, hát gondolhatta magába, hát eddig Isten segített, de most köszönjük szépen, most már nincs annyira szükség Istenre, most már boldogulunk egyedül is. És gondolhatnánk, hogy ez csak Saullal van így, de sajnos nem. Ez a helyzet és ez a szituáció ma ugyanúgy igaz a mai hívőkre is. Nagyon gyakran látjuk, hogy emberek csak akkor fordulnak Istenhez, amikor tényleg egy válság van, amikor egy krízis helyzet van, akkor mennek csak oda az Úrhoz, és akkor kérnek az Úrtól segítséget. Senki nincs jobban azon, hogy kimentsen a bajból, mint maga Isten. Hiszen melyik az a szülő, amelyik nem szeretné kimenteni a gyermekét bármilyen bajból, bármilyen krízis helyzetből, ha mi földi szülők ezt tesszük, mennyivel inkább ezt szeretné tenni. De mi a helyzet? Nem Istennel van ilyenkor a probléma, ha valakinek annyira eltávolodott a szíve Istentől, annyira megkeményedett a szíve Isten fele, akkor egyszerűen a megkeményedett szívű Isten, nem Isten, ember, aki Isten fele keményedett meg, mindig arra figyeljetek, amit gondolok, ezt az elején nem mondtam, akkor Isten egyszerűen segíteni akar, de az ember szíve nem kész arra, hogy elfogadja Istentől az áldásokat. Ezért a krízis helyzetekre elsősorban a szívünket kell felkészíteni. És láttuk ezt Saul esetében is, amikor engedetlen volt Istennek, amikor megkeményedett a szíve Isten fele, amikor másokat okolt a saját hibái miatt, láttuk azt, hogy Isten elvetette őt, mert nem szánta oda magát Istennek, és egyszerűen nem vállalta a tetteiért a felelősséget. És Isten egy másik királyt, Dávidot kente föl királynak, aki nem úgy kezdte, hogy beült a királyi trónra. Úgyhogy láttuk ezt a pusztai vándorlás történetinél, Mózes könyvében olvasunk erről, és látjuk azt, hogy Isten megígérte nekik, hogy beviszi őket a Kánaán földjére, de sok viszontagságon kellett keresztül kellett menni a pusztán, és valójában a pusztában fejlődtek ki azok a karakterek, amelyek alkalmassá tették azokat az embereket arra, hogy bemenjenek az ígéret földjére. Az első nemzetség sajnos nem tudott bemenni a hitetlenség miatt. Pedig Isten nagyon-nagyon jó dolgokat tervezett a számukra. Na most térjünk vissza egy kicsit Dávidhoz. Dávid sem volt tökéletes, de Dávidról azt mondja az írás, hogy mégis egy Isten szíve szerint való ember volt. Dávid is követett el hibákat, ugyanúgy, mint Saul, sőt, Dávid, hogyha nézzük ugye emberi mércével, múltkor elő volt szó, még nagyobb hibákat követett el, hiszen paráznaságba, házasságtörésbe és ezáltal gyilkosságba keveredett, rettenetes dolgot tett, de a különbség a két ember között, ami különbség volt közte, hogy Dávid vállalta a felelősséget a tetteiért. Amikor jött Nátán próféta és szembesítette a szörnyű tettével, akkor Dávid nem mutogatott másokra, szemben Saullal. Dávid sok mindent fölhozhatott volna kifogásként, hogy 10-12 évig üldözte Saul, hogy bujkált, hogy mennyi mindent tett Isten dolgaiért, és mennyi minden harcon kellett keresztül mennie ahhoz, hogy meg tudja őrizni Isten által a trónt, és mondhatta volna, hát igen, eltévesztettem, igen, ez a becsabi, ez el elcsábított engem, és hivatkozhatott volna sok-sok-sok mindenre. De amikor Dávid szembesült a saját hibájával, akkor egyből, úgymond, ahogy ma mondanánk, megtért, és odament Isten elé, és megbánta, amit tett. Fölvállalta a tettét, és vállalta a tettének a súlyát. Szemben Saullal, aki mentegetőzött. Saulnak világosan megparancsolta Isten, hogy mit tegyen az ellenséggel. Isten adott neki egy határozott utasítást. És nem hajtotta végre. Nem hajtotta végre, és nem tette meg azt, amit Isten mondott neki. Nem pusztította el a csatában szerzett prédát, ahol Isten szerzett neki győzelmet, és nem fejezte le azokat a királyokat, akiket le kellett volna, hanem akar tetszeni a népnek. A nép befolyása alatt volt. Inkább a nép szava volt neki az első, mint Isten szava. Az embereknek szeretett volna tetszeni, az embereknek szeretett volna megfelelni, szerette volna magát ilyen szinten, jó színben feltüntetni az emberek előtt. És szétosztotta azt az emberek között, amire Isten azt mondta, hogy nem, hanem hogy pusztítsátok el. És mit tett Saul, amikor jött Sámuel próféta, és szembesítette azzal, hogy nem tetted meg azt, amit Isten mondott. Mit csinált? Hazudott elsőre. A hazugság az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát amikor valaki eltéved Isten útjától, akkor az nem úgy kezdődik, hogy egyre nagy gazságokat tesz, és nagyon nagy gaztetteket hajt végre. Az mindig-mindig piciben kezdődik. Azt mondta Sámuel prófétának, hogy végrehajtottam, megcsináltam, amit Isten mondott. Sőt, ugye Saul még odáig is elment, hogy egy csata után magának adta a dicsőséget, emlékoszlopot állítatott saját magának. Tehát mi volt a kettő között, a két király között a különbség? Az egyik az a maga dicsőségét kereste, a másik pedig Isten dicsőségét. És Dávidnak ott volt a szívén mindig, tehát a templomnak az építése, ha végignézzük egész életét Dávidnak, akkor láthatjuk, hogy az ő szíve buzgott Istenért. Ettől függetlenül ő is emberből volt, és mint ember bizony néha hústestbe esett, és amikor levette a szemét Istenről, akkor tévejedett el. Amíg Dávidnak harcai voltak, amíg Dávidot üldözték, amíg válságban volt, a válságot föl lehet használni nagyon-nagyon jó dolgokra is, látjuk Dávid példájából, mert a válság ideje alatt, amíg nagyon rossz helyzetben volt, amíg üldözték őt, addig felkészült volt a szíve, és folyamatosan Istenhez fordult segítségért. Most is van egy válság időszak. Ezt ki lehet használni jó dologra, ki lehet használni rossz dologra. Nagyon sok embernek nagyon sok ideje szabadult föl. Ilyenkor lehet tanulmányozni Isten igéjét, elmélyülhetünk Isten dolgaiban, megerősíthetjük a szívünket, és fölkészülhetünk az elkövetkezendő időkre, és ha fölkészült a szívünk, és ha stabilan állunk a kősziklán, akkor igenis meg tudunk állni. És ez egy nagyon-nagyon jó időszak arra. Amikor pedig már Dávidnak jobban ment a sorsa, amikor már nem kellett háborúba menni, elég, hogyha elküldte a hadvezérét, akkor egy kicsit levette a szemét az Úrról. Már pihengetett a palotájában, kint volt az erkélyen, sőt, délután már egy kicsit szunyókált, aludt, ráért, egy kicsit elkezdett lazítani. És ahogy nem volt olyan veszélyes a helyzet, már lankadt a figyelme Isten irányába. És ez a veszély ma bennünket ugyanúgy fenyeget, mint ahogy Dávidot fenyegette. Igazából nem is az a veszélyes helyzet, amikor az ember válságban van, vagy pontosabban nem csak az a veszélyes helyzet, hanem ugyanolyan veszélyes helyzet lehet az is, amikor az embernek úgymond jól megy a dolga. Nagyszüleimnek volt egy mondása, hogy mikor a kecskének jól megy a dolga, akkor kimegy a jégre táncolni. És ez manapság is gyakran előfordul emberekkel. És már is mi történt? Jött a kívánság. Jött a kívánság a szívében, és bizony levette a szemét az Úrról, és nézzük mindjárt Jakab levélnek az első részét, az 1.15-öt. hogy a kívánság az egy veszélyes dolog, illetve a kísértés is egy nagyon, nagyon veszélyes dolog, mert ha nem vagyunk felkészültek, ha nem vagyunk elég erősek az Úrban, nem vagyunk elég elkötelezettek, bizony akkor a kísértés az megpróbálja az embereket. A kívánság az nagyon nagy úr tud lenni. Tudnának erről beszélni sokat azok, akik drogosok voltak korábban, vagy alkoholisták, vagy valamilyen szenvedélybetegségnek a foglyai voltak. Bizony a kívánság az nagyon-nagyon erősen tudja motiválni az embereket arra, hogy ne a helyes dolgokat tegyék meg. De nézzük, Jakab apostol mit mond erről. Azt mondja, hanem ha mindenki... 1.13-tól olvasom. Senki sem mondja, amikor kísértetem, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát amikor kísértésbe esünk, akkor az nem Istentől van. Isten nem kísért bennünket, mondja a Jakab levél, hanem honnan vannak ezek a kísértések, nézzük csak. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát hol kezdődik a baj a kívánságnál? Tehát ezek a hústestnek a cselekedetei, tehát megvan a hústestnek is a kívánsága. Ezek a kívánságok nem mindig Isten szerint való kívánságok, és nem mindig a hasznunkra és a javunkra van, mert nézzük, hogy mi történhet. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ez olyan, mint amikor egy édesanyja teherbe esik. Mi az, ami megfogan az emberekbe? A gonosz kívánság. És ez történt Dávid esetében is. Először csak napozgatott, nézegette a dolgokat. És ugyanez a helyzet, amikor Isten figyelmeztet bennünket, nagyon sok helyen vannak figyelmeztetések a Bibliában, és ezek mind a mi javunkra vannak, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad megtenni. Ha valaki alkoholista volt, akkor messzire, és kijött belőle, Isten kihozta belőle, akkor nagyon messzire el kell kerülni például az alkoholt, meg azt a társaságot is, akikkel együtt iszogattak, mert nagyon hamar ott fogja találni magát, ahol korábban volt, sőt még rosszabb helyzetben is. Dávid esetében is ez volt. Tehát nem mindjárt ott kezdődött Dávidnál a dolog, hogy úgy ébredt föl reggel, hogy most megöleti Úriást. Vagy éppen paráznaságot fog elkövetni. Hanem elkezdte édesgetni az ő kívánsága. És ugyanez a helyzet, mikor valaki például pornófüggő, és nézegeti azokat a dolgokat, amiket nem kellene nézegetni, és előbb-utóbb házasságtörésbe találja magát, és jön a további összes dolog, szétmegy a családja, és további bajokat okoz magának. Hol kezdődik, hol fogant ez meg? Mindig ez ott fogan meg a kívánságnál, és ott a gyökerében lehet a legjobban kezelni ezeket a dolgokat, és ezt a kívánságot el kell, hogy folytsuk. Említettem a múltkor József esetét, amikor Potifár felesége arra próbálta rábírni, hogy házasságtörületet, hogy paráználkodjon József. De Józseffel mi volt a helyzet? A József megerősítette magát az Úrral, olyan erős kapcsolata volt, és olyan erős kötődése volt Istenhez, és azt mondta, hogy én annyira szeretem az én Uramat, az én atyámat, az én Istenemet, és annyira tisztelem a Potifárt, hogy ilyen gonoszságot én nem tudnék megtenni. Aztán Dávid esetében, ugye itt az ellenpélda, Dávidnak nem volt annyira felkészülve a szíve erre a szituációra és erre a helyzetre. Tehát mindenek előtt meg kell, hogy erősítsük magunkat az Úrban, mert ott fogan meg a bűn, a rossz és a gonosz kívánságoknál. Először csak kacérkodik vele az ember, forgatja az elméjébe. Jó, tehát ha fogyókúrázol, akkor is például, nem tudom, volt-e köztetek, aki ilyet már tett, hogy mi történik. Jön a kívánság, és elkezdesz egy tortát látni a lelki szemeid előtt, és szívesen föl is fallod, és hogyha sokáig azon gondolkodsz, akkor szerzel magadnak valami édességet, és ott mindjárt lenulláztad a fogyókúrádat. Tehát valahogy így van ez a kívánsággal, hogy az emberek kívánsága nagyon-nagyon erős tud lenni, és ha nem elég erős a kapcsolatunk Istennel, nem elég elkötelezettek vagyunk, akkor bizony a saját kívánságunknak a prédájává esünk, majd az ördög még segíteni fog ahhoz, hogy a gonosz kívánságok azok tényleg odáig növekedjenek, hogy az bűnre jusson. A bűn az céltévesztést jelent, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Na most itt azért hat szeretnének figyelmeztetni arra, hogy itt nem arról van szó, hogy az ember elkárhozik. Tehát a cselekedeteinknek nagyon-nagyon nagy súlya van, de egy dolgot tudnunk kell, hogy az üdvösségünk kérdésében már döntés született. Tehát mi már üdvözültek vagyunk. Viszont a bűnös cselekedetek okozhatnak az embernek halált, fizikai halált. Például, ha valaki annyira rabja lesz a kábítószernek, akkor egyszerűen megöli és elpusztítja saját magát. Tehát nyilván a fizikai életünk veszélyben van, és a bűn meg a gonosz kívánságok elvihetik odáig az embert, hogy akár a halálához is vezethet. Tehát egy apró dologgal kezdődik, ahogy itt Jakab levél leírja, hogy megfogan a kívánság az ember szívében. A rossz kívánság, a gonosz kívánság. Miért tud ez megtörténni? Azért, mert erősebbek azok az érzések, erősebb a kísértés, mint az Istennel való kapcsolat. Nagyon meg kell, hogy alapozzuk magunkat ebben a dologban. Aztán még valamit hozott, gyorsan oda lapozom a Bibliámat. Az Úr, hol lehet ezeket megfojtani? A Biblia erről is világosan beszél, mégpedig a II. Korintusi levél 10. részének a 4. ige versétől olvasom. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Tehát a mi vitézkedésünk, a mi harcunk az nem testi, hanem nézd meg, hogy hol kezdődik az 5. vers. Lerontván okoskodásokat a fejünkben, az érzelmünkben és a lelkünkben kezdődik. Hol kell elváltoznunk? A szellemünkben mi olyanok vagyunk, mint Krisztus. A szellemünkben tökéletesek vagyunk, de ez a tökéletes krisztusi ember ki kell, hogy formálódjon a lelkünkben és a testünkben is. Tehát a lelkünkben, az érzelmi részünkben kell, hogy olyanná váljunk, amilyen Krisztus, és ez pedig a növekedésnek a folyamata, vagy a megszentelődésnek a folyamata. A bensünk, a szent, el van pecsételve örökre Isten számára. De a lelkünk, a lélek részünk, az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunkat alá kell, hogy vessük az újjászületett szellemünknek. És a lélek részén le kell rontani az okoskodásokat. Olyan könnyen okoskodásokba tudunk esni, és minden magaslatot, mely az Isten értelme ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Hol kezdődnek, jön a kívánság, utána az ember gondolkodik, hogy mind gondolkodunk utána. Isten igéjén is azt mondjuk, hogy nem, Isten azt mondja az igéjébe, hogy ez nekem nem jó, ezt én nem fogom megtenni, ez nem az én utam. Vagy engedünk a kívánságnak. Valamere el fog mozdulni a helyzet. Tehát vagy a kívánságunk győz, vagy Isten igéje kerekedik felül. És ez azon múlik, hogy mennyire álltunk meg a kősziklán. Jézus mondja a Máté 7-ben, olvassuk, hogy a bölcs ember az a kősziklára építi a házát. Tehát ha az életünket Isten igéjére építjük, és megállunk erősen ezen a kősziklán, és ragaszkodunk a kősziklához, mert ő a mi fundamentumunk, és most megint az Úr hozott egy igét, mindjárt gyorsan meg is találom. Igen, az 1 Korintus 3-ban írva vagyon. A 3.11. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ő a mi alapunk, az ige az alap. Isten beszéde. Ő az alap, más fundamentumot senki sem vethet. Kérdés az, hogy mit építünk erre a fundamentumra. Tehát bennünk van a Krisztus, bennünk van Isten szelleme. Isten szelleme segít nekünk a keresztény életünkben. És azt láthatjuk, ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minnyi lészen, azt a tűz próbálja meg. Tehát majd mindjárt látjátok, hogy itt nem az üdvösségünkről van szó, tehát az üdvösségünk elveszítéséről, amikor erről beszélünk, hanem arról, hogy meg leszünk ítélve a cselekedeteinkért is. És a cselekedeteinknek vagy a jutalmát vesszük, vagy elmarad a jutalom, de nézzük, mit mond az ige. 14. Ha valakinek munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Az a munka, amit teszünk Isten dolgaért, amit végzünk, amit amit Isten országának az építésére teszünk, azért a munkánkért jutalom lesz. Ha valakinek munkája megég, kártval ő maga azonban megmenekül. Tehát látjátok, hogy nem az üdvösségét veszíti el, és sajnálom, amikor olyanokat prédikálnak emberek, hogyha ezt teszed, meg azt teszed, akkor elveszíted az üdvösségedet. A bűn az bűn, és nincs kis bűn vagy nagy bűn, a bűn az bűn. A céltévesztés az céltévesztés, de Jézus minden bűnünkért meghalt. És Jézus vére minden bűnünknél nagyobb, minden bűnt eltöröl, de viszont mi van az örökkön örökké való jutalmunkkal? Szóval megmenekül, de úgy, hogy mint tűzön keresztül. És itt mondja, hogy nem tudjátok, hogy te Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek. Igen, Isten szelleme van bennünk. Az ószövetségi szentekben nem volt Isten szellemes. Miért beszélünk az ószövetségi királyokról? Mert a királyok, papok és a proféták, akik föl voltak hatalmazva arra, hogy képviseljék Istent, és ők kapták meg Isten erejét arra, hogy vezessék Isten népét. Óriási volt a felelősségük. És egy ószövetségi király eltévedt, akkor bizony annak megitta a levét az egész nép, és az egész nép szenvedett. Most nekünk egy királyunk van, Jézus a legfőbb királyunk, és mi is királyok vagyunk mindannyian. Mi saját magunk kormányozhatjuk a saját életünket, és ehhez Isten odaadta az igéjét, és odaadta a Szent Szellemet, és odaadta nekünk a bölcsességét. De ugyanúgy a gonosz támadni fog bennünket. És ha rossz döntést hozol az életedbe, akkor a királyságod, úgymond, a keresztény királyságod ugyanúgy kárt van, mint Ószövetségben Izrael népe, vagy Júdának a népe. Aztán megnézzük, utána jött Salamon, hogyha nézzük a királyokat, és Salamon is nagyon-nagyon jól indult. Salamon is példánk lehet, ahogy elindult a királyságában, mert a Salamon is kicsi volt a maga szemében. Ő örökölte Dávid trónját, és oda ment Istenhez, hogy pontosan Isten kereste meg őt, hogy kívánj, amit csak akarsz. És Salamon azt mondta, hogy én kicsi vagyok mindehhez. Én mit kezdjek mind ezzel, amit én most kaptam? Az atyám királyságával, az ő trónjával, nekem a te bölcsességed kell. És Istennek nagyon-nagyon tetszett ez a kérés. Nagyon tetszett ez a kívánság. Mi is elsősorban, amikor a szívünket megerősítjük az Úrban, akkor elsősorban azt nézzük, hogy Isten mit szeretne. Ő mit akar, az ő bölcsességét kell, hogy keressük. Az írás világosan mondja a példabeszédekben, hogy ne légy bölcs a saját ítéleted szerint, hanem féld az Urat és távozz el a gonosztól. Példabeszédekben olvassuk ezt. Tehát fontos, és ez a példabeszédek, nem csak ott van, sok helyen megtaláljuk. És látjuk azt, hogy nagyon-nagyon jól indult a Salamon is a királyságban, de ő sem tartotta meg Isten beszédét. Nagyon jól ment a dolga, és rengeteg feleséget vett, sok feleséget vett magának, 700 felesége volt, 300 ágyasa, és mind a pogány népek közül hozta a feleségét, akik bálványimádók voltak, akik nem Isten útján jártak. És ha megnézzük, hogy Isten miért rendelte el Izraelt, azért, hogy bemutassák, ők mutassák meg Istent a világnak, és ne pedig a pogány isteneket hozzák be az Izrael népébe, az Izrael gyülekezetébe. És a királyoknak óriási felelősségük volt abba, hogy megőrizzék azt a parancsot, amit Isten mondott, hogy betöltsék azt a küldetést, amire Isten elhívta őket. Hogyha a királyok engedetlenek voltak, akkor veszélybe került Istennek a munkája. És látunk utána más királyokat is, látjuk Salamon után jött Roboám, aki Dávid fia volt, ő követte, Dávid fia, Salamon fia volt, Salamon utódja volt, és kevéjé vált. Az elején megkérdezte Salamon szolgáit, nem szolgáit, hanem a Salamon tanácsadóit, az apja tanácsadóit, hogy mit tegyen. A népre Salamon a sok nehézség miatt sok adót vetett ki a népre, sokba kerültek a feleségek, sokba került a királyságnak az udvartartása, és ennek a nép látta a kárát, sok adót vetettek ki, és a nép egy kicsit megkeseredett, és mondták a király Salamon tanácsadói, hogy kedvezen a népnek, hogy adjon neki adókedvezményt. De nagyon kevés volt Roboán, és azt mondta, nem. Meghallgatta a fiatalok tanácsát, és azt mondta, nem. Ha az én apámnak, azt mondja, az én kisujjam is erősebb, mint apám dereka. Kevésségbe, büszkeségbe esett, a saját erejében bízott. Mi történt? Az, hogy ketté szakadt egész Izrael. Lett az északi királyság, és Isten hívta Jeroboámot, és mondta, hogy neki adja a 12 törzset, és Júda és Benjamin pedig maradt a déli királyság. És innentől kezdve megoszlott a királyság. Egy megoszlott királyság kinek kedvezett? Izraelnek? Isten népének? Nem. Egy megoszlott királyság az egy valakinek kedvezett, az ellenségnek. Főleg, hogy a 12 törzsre olyan királyok és olyan emberek kerültek, akik elfordultak Istentől. És innentől kezdve megkezdődött Izraelnek úgymond a hanyatlása, az izraeli királyságnak a hanyatlása, mert nem azt tették, amit Isten mondott. Tehát ha megyünk tovább, majd mindjárt meg fogjuk nézni az Izrael királyát és Júda királyából egy-kettőt, hogy ne csak mindig Dávidot és Sault nézzük meg, meg fogjuk nézni Aháb királytól, hogy mi történt a királyságban is, miért történik meg mindez. Nagyon sok tanulsággal szolgál nekünk is. Aztán később nézzük, a Bibliában olvasunk olyan emberekről is, akiket nem gyűrte maga alá a gőg, és nem gyűrte maga alá a hatalom, például Dániel ilyen volt, nyilván ő már később élt, a babiloni fogság idején hurcolták el Dánielt, és Dánielnek a szíve nagyon-nagyon erős volt az Úrban. Nem hagyta, hogy a hatalom, Nabukodonozor hatalma maga alá gyűrje, és elfordítsa a szívét Istentől. Ő végig megőrizte a szívét az Úrban, és végig erős volt a szíve az Úrban. Miért tudott átvészelni minden krízis helyzetet? Azért, mert mindig az Úrra támaszkodott. Rá akartá venni a király arra, hogy tisztátalan étkeket egyen, Ószövetségről beszélünk, de nem tudta rávenni még maga a nagy királyse, aki akkor a félvilágnak ott az ura volt. Hanem egyszerűen azt mondta, nem, én nem eszek tisztátalant, és Isten segített ebbe. Meg akarták neki tiltani azt, hogy nem imádkozhat. Ő akkor is imádkozott, nem okozott ez neki problémát. Bevetették az oroszlánnak a vermébe. Onnan is megszabadult Dániel, mert akkor is bízott az ő istenébe. Elég komoly krízis helyzet, mikor az éhező oroszlánok elé dobnak valamit. Előtte még járt a tüzes kemencébe is. Onnan is kiszabadította őt az Úr. De ha megnézzük Dánielnek a jellemét, nagyon-nagyon szilárd jellem volt, és nagyon erős volt az Úrban, és nagyon elkötelezett volt Isten dolgában. Hát nagyon fontos. Voltak mellette a barátai. Sidrák, Misák és Abednégó volt, akik vele voltak. Ők is erősek voltak az Úrban, és bátorították egymást. Tehát arra kell figyelnünk, hogy nem szabad, hogy elhajoljunk Istentől. Ézsaiás 26.3 mondja, hogy kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békével, mivel te benned bízik. Istenre kell, hogy támaszkodjon a szívünk. Nem mindegy a szívünk állapota, mert nagyon könnyen az ellenség el tudja fordítani. Tehát el kell hajolni. Látjuk itt a későbbi királyoknál, hogy nagyon sok problémát okozott nekik az, hogy kikkel vállaltak közösséget. És ez egy nagyon fontos kérdés ma a gyülekezetben. Nagyon sokan vannak, akik emberekre hallgatnak. Vannak nagyon sokan, akik embereknek kötelezték el magukra. Emberi tanácsokra hallgatnak, és nem pedig Isten igéje, ami a fő vezérfonaluk. Ez megint csak arra enged következtetni bennünket, hogy nem Istennek kötelezték el magukat emberek, és ilyenkor nagyon könnyen az ellenség el tudja vinni Isten útjáról az embereket. Tehát kikkel vállalunk közösséget? Nagyon fontos, mert az ember az asszimilálódik a társasághoz, szocializálódik, ahogy ezt ma divatos szóval mondják, beépül abba a közösségbe. És nekünk gyülekezetnek nagyon kell figyelnünk ugyanarra, amire Izraelnek is kellett figyelni akkor, hogy ne hasonuljon el a világhoz. Ugye ebből a világból nem tudunk kimenni, minket bár Isten kivett ebből a világból, a gyülekezet, az eklézsia azt jelenti, hogy kihívottak. Isten kivett bennünket ebből a világból. És azért vett ki ebből a világból, hogy képviseljük Istent, és a világot nyerjük meg Jézus Krisztus számára. Ezzel szemben azt látjuk nagyon sok esetben, hogy bizony a világ óhatatlanul is beszivárog a gyülekezetbe. Beszivárognak olyan világi dolgok, aminek semmi keresnivalója Isten népe között, mert a Biblia világosan tanítja, hogy nem, mert nem ez a krisztusi út. És arra kell figyelni, hogy az eltévejedés az mindig picibe kezdődik. Tehát mindig apró lépésekkel. Ugye a repülést hoznánk példaként, ha mondjuk valaki Kínába menne Budapestről, és csak egy fokkal tér el az út iránytól, egy teljesen másik országba köt neki. És valahogy ugyanígy van ez Isten dolgával is. Először csak egy picit tértek el. Ezeket a királyokat javaslom, olvassátok végig a történeteket. Látjátok, hogy az elején mindig csak egy nagyon-nagyon pici kis elcsúszás volt Isten dolgaihoz képest. Csak nagyon pici dologban tértek el. És ez magával hozott olyan dolgokat, hogy végül az egész királyság veszélybe került. Ma ugyanez a helyzet a mi keresztény életünkkel is, hogy lehet, hogy csak pici kompromisszumokat kötünk az elején. Hát az a kis dolog az ott nem számít. Csak hogy ez elkezd nőni, elkezd fekélyesedni, egy kicsiny kovász az egész tésztát megdagasztja, ahogy Jézus mondta. A dolgok mindig piciben kezdődnek el. És ha pici dolgokkal kompromisszumot kötünk, akkor meg fogjuk látni előbb-utóbb az aratást. Tehát egyszerűen nem szabad, hogy asszimilálódjunk a világba. Zsoltár 1:1. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódók székében nem ül. És akkor ez van tovább is, hanem az Úrban van a gyönyörűs, az ő, már is pontosan mondom, mert ez annyira gyönyörűséges, hogy nem szeretném, hanem az Úr törvényében van az ő gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát itt most nekünk nyilván nem a mózesi törvényekről van szó, hanem az újszövetségi parancsolatokról. Tehát itt is azt mondja az írás, hogy igenis ne mozduljunk el a kőszikláról. Mit fog ez eredményezni nekünk, hogyha megállunk a kősziklán, és nem kötünk kompromisszumot, nem járunk a gonoszok tanácsán, nem járunk úgy, mint Saul, hogy az emberi befolyások miatt ugye elvesztette a királyságát, elveszítette a kenetét, és nagyon nagy bajba került miatta sok esetben Izrael, az egész nép. Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely megadja gyümölcsét a maga idejében. Minden mag a saját fajtája szerint terem, Márk 4-ben olvassuk a magvető történetét. Tehát, hogyha elvetjük Isten igének a romolhatatlan magját, az jó dolgokat fog teremni. Ezt a magot be kell, hogy engedjük a szívünkbe. De ha az embernek kemény a szíve, elfordult Istentől a szíve, akkor nem képes befogadni Isten igének az igazságát. Mert megkeményedett a szíve Isten fele, megkeményedett és meglágyult a világ fele. Nagyon sok káros befolyás ér bennünket, tehát soha nem voltunk kitéve az egész emberiség talán olyan nagy veszélynek, mint most, a rengeteg információ miatt, a rengeteg befolyás miatt, a rádió, a televízió, a közösségi médiák, és sok helyről befolyásolnak bennünket. És hogyha nagyon belemerülünk ezekbe a dolgokba, egyre inkább fog nőni a világ befolyása, és csökkenni fog Isten befolyása. Attól függ, hogy mit hallgatunk, hova fókuszálunk, hova figyelünk. És bizony a fókuszunkat vissza kell állítani Isten ígére, Isten igazságára. Sokféle vélemény, sokféle hír, rengeteg fake news áll, hír van kint a világban, és nem tudsz eligazodni a hírek között. Lehetetlen, nincs az ember, aki ma el tud igazodni, és hogy hiteles forrásokat találjon. Nekünk egy hiteles forrásunk van, és ez Isten igéje. És Isten mindig tudja az igazat, és mindig tudja a megoldást. De ha nekünk nincs kapcsolatunk, ha többet vagyunk kapcsolatban a világgal, mint Istenbe, akkor a krízis helyzetekben nem tudunk Isten szerinti válaszokat adni. Mindenkinek a szív bőségéből szól a száj, mondja Jézus. Mivel van tele a szívünk? Isten igéjével, az ő imádatával, az ő igéjével, az ő tanácsaival, az ő szeretetével van tele a szívünk, vagy megfertőzött bennünket, és teljesen elvont bennünket a világ. És bizony, amikor jön a krízis helyzet, akkor olyan válaszokat adunk, amilyeneket adunk. Nézzétek meg, hogy mi folyik ma a félelemkeltés. A félelemkeltés a legmagasabb szintje, ami most folyik. És nem szabad, hogy a félelem megragadjon bennünket. Ha valamikor, akkor most kell odafordulni Isten igéhez. Annyi minden dologgal fenyeget az ördög, hogy egyszerűen, hogyha megnyitod rá a füledet, akkor tele lesz vele a szíved, és előbb-utóbb félni fogsz, és rettegni fogsz. És nehogy azt higgyétek, hogy majd vége lesz ennek a vírus helyzetnek, akkor az emberek tódulni fognak a gyülekezet. De most nem rossz proféciát akarok mondani, és nem negatív szeretnék lenni. Nagyon sokakat annyira megfélemlített az ördög, hogy utána is már, mint egy potenciális vírushordozóra úgy néz a testvérére. És ennek ez az óriási veszélye. Itt megint évek fognak eltelni, mire ki fog menni ez a fejekből. Én most ezzel nem azt akarom mondani, ez a helyzet, ami most van, vagy hogy ez a vírus nem veszélyes, vagy itt felelőtlenül kellene ezzel bánni. De nem nagyobb Jézus nevétől. És nem nagyobb attól, hogy mint Isten igéje. Kérdés az, hogy milyen válaszokat adunk. Világszerinti válaszokat adunk a kihívásokra, vagy Isten szerinti válaszokat. És tényleg nem azért mondom, hogy bárkit kárhoztassak, de ne engedd, hogy a félelem a szívedhez jusson. Ez az ördögnek a fegyvere, az ördögnek az eszköze. Ha most, akkor most kell nagyon megerősödnünk, amit Isten igéje mondott. Mert ő szabadít meg a madarász tőrétől. És a veszedelmes dögvésztől is ő szabadít meg. Nézd meg Dávidot, hogy Dávid mindig az Úrba erősítette meg magát. Ugye a Sámuel 1.30-ból felolvastam, amikor tényleg az amálekiták kirabolták Izrael táborát, a feleséget elvitték, mindeneket elvitték, gyerekeket, mindent. Mit csinált Dávid? Hát mit csináltak a mellette lévő vitézek? Ők kétségbe estek, sírtak, jajgattak. Biztos Dávidnak sem esett jól, mikor megjött a háború. De mi az, amit Dávid tett? Egyből megerősítette magát az Úrban. Hova ment? Na Uram, akkor most mit csináljunk? Mi az, amit tegyünk? Hova szaladt Dávid? Az Úrhoz. Őt kérdezte meg, hogy mi legyen, hogy legyen. Tehát azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyó vizek mellé ültetett fa, megadja gyümölcsét a maga idejében. A levele nem hervad el. És minden munkájában sikeres részen. Itt a kulcs a sikeres élethez. Zsoltár 1-2. Ez csak egy a sok igehely közül, ahonnan tudjuk látni. A példabeszédek, hát ezt már idéztem, 3 hétben van. Ne légy bölcs, a te magad ítélete szerint féld az Urat, és távozz el a gonosztól. Jó, tehát ne a magunk erejéből próbáljuk meg kiokoskodni minden esetben, hogy mi az, amit tennünk kell. Hanem tegyük azt, amit Dávid tett. Forduljunk oda az Úrhoz. Az Úrral minden hívőnek kapcsolata kell, hogy legyen. Minden nap kell, hogy beszélgessen az Úrral, és az imádkozás az nem csak abból áll, hogy én beszélek, és örökké nekem jár a számcsak. Egy ima az miről szól? Egy ima az egy beszélgetés Istennel. Egy kommunikáció hogy néz ki? Az, hogy én adok információt, szólok a szívemből Istenhez, ez általában a dicséret és a hálaadás kell, hogy legyen, 99,9%-ban, vagy nem tudom, hogy hány százalékban a dicséret és a hálaadás, és Istennek az imádata, és lehetnek kéréseink is Istenhez, lehetnek kívánságaink is. Sok mindennel oda mehetünk a kegyelem királyi trónja elé, azt mondja Isten, hogy járuljunk oda bizalommal. De ne csak a szánk legyen örökké nyitva, hanem Isten azért adott szerintem 2 fület meg 1 szájat, hogy legalább 2-szer annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Tehát hallgatni kell, hallanunk kell Istentől. És ehhez viszont egy személyes kapcsolat kell, hogy legyen, és fog jönni a megoldás. Isten fogja hozni a megoldást. Nem tudjuk, hogy hogyan teszi, de Istennek nem rövid a karja, hogy meg ne tudna minket áldani, és ugye nem süket a füle, hogy meg ne hallana bennünket. Nézzük a Krónikák 2. könyvének a 20-as részében Josafát királyról olvasunk, aki egy nagyon jó király volt. Ő a déli királyságnak a királya volt, Judának. Ugye akkor már ketté volt osztva a királyság, és volt Izrael, az északi 12 törzs, és volt Júda, a 2 törzs, a déli része Izraelnek, és Josafát egy nagyon-nagyon jó király volt. Isten szíve szerint való király volt, és szerette az Urat, és nagyon jól irányította Júdát, de ő is eltévedt. Ő is nagyon-nagyon pici kompromisszumot kötött csak. A 2. Krónikák könyvének a 20-33-ban olvassuk, csak hogy még a magaslatokat nem rontotta le, és a nép nem készítette az ő szívét az atyái istenéhez. Ő örökölt egy királyságot, ahol Bált imádták, és egyéb idegen isteneket imádtak, de Jószafát kiirtotta ezeket, és Jószafát Istenhez fordult. De nézd meg, hogy nem rontotta le a hazug és a hamis dolgokat. Le kell, hogy rontsuk ezeket, és olvastam az előbb a második korintusi levélben, hogy le kell rontanunk a magaslatokat, le kell rontani az okoskodásokat bennünk is. Nem elég csak az, hogy a jó dolgokat megtesszük, hanem le kell rontani azokat, amit az Isten értelme ellen emeltettek mindent. Jószafát ugyanúgy megtette, csak hogy a magaslatokat nem rontotta le. Ugyanott maradtak még a bálványok, és azokat nem semmisítette meg. A következő vers. Jószafátnak pedig első és utolsó dolgai íme meg vannak írva Jéhuinak, Hanái fiának könyvében, aki azokat beírta Izrael királynai könyvében. És utána, azután Jószafát, Júda királya barátkozik Akháziával, az Izrael királyával, és gonoszul cselekedett vala. Hát itt most egy kicsit nézzünk meg történeteket a Bibliába, és hát hol is kezdjük. Tudjuk azt, hogy a ketté osztott királyságban nagyon-nagyon sok király volt. Amikor Jószafát volt király Júdába, akkor Aháb király volt, ez pontosan Krisztus előtt 872-ben, tehát közel 900 évvel Krisztus előtt, és Aháb király pedig Izrael királya volt, Illés volt akkor a proféta Izraelben. Tudjuk, hogy Aháb király egy nagyon-nagyon-nagyon gonosz király volt, Jószafát pedig Júda királya egy jó király volt. Jószafát egyébként 24 évig uralkodott, és Aháb is 21 évig uralkodott. Aztán Jószafát után jött Jórám, Jószafátnak a fia, aki 12 évig volt király Judeában, és utána nagyon-nagyon nehéz idők következtek be. Abból, hogy ez a Jószafát, aki egy Isten szíve szerint való király volt, rossz társaságba keveredett. Elkezdett szövetkezni ezzel a gonosz Aháb királlyal, akiről köztudott volt, hogy nem Isten szíve szerint való király volt. Feleségül vette Elbál királynak a lányát, aki egy bálványimádó volt, egy föniciai királynak a lánya volt, és feleségül vette. Világosan megmondta Isten a törvényébe, hogy ne vegyen idegen asszonyokat feleségül Izrael, mert ugyanúgy járnak, mint ahogy járt Salamon is, hogy elfordították a feleségei az ő szívét az Úrtól. És ez lett Saulnak a bukása. Rossz társas Salamonnak a bukása. Rossz társaságba keveredett. Egyszerűen olyan emberek befolyása alá került, akik elfordították a szívét a szolgálatától, akik elfordították a szívét az Úrtól. És hát nézzünk meg dolgokat. Itt Illésről van leírva sok minden, hogy Illés visszatért Izraelbe, és Isten elküldte őt Aháb királyhoz, és mondta neki, hogy nem lesz eső 3 évig. A bált, a gyarapodás, meg a növekedés, meg a termékenység istenének tartották, és hát Isten megmutatta nekik, hogy nem, a növekedést, a gyarapodást és a bőséget azt Izrael Istene adja, nem pedig ezek a bálványok. És ők imádták továbbra is a bálványt, feleségül vette Jezabelt, és Jezabel pedig bál imádó volt. És tényleg nem is lett eső, és aztán Illés megint imádkozott, Jakab levélben is ez írva vagyon, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló, imádkozott, és ugye 3 évig nem volt eső, aztán megint imádkozott, és utána az Úr esőt adott. Tehát bebizonyosodott, hogy igenis ő az Úr. Aztán kihívta Bál prófétáit, tehát 450 prófétát hívott ki, hogy áldozzanak az Úrnak. Ameddig sántikáltok még kétfele? Hát ha az Úr, akkor imádjátok őt, ha pedig Bál az Isten, akkor őt imádjátok. És fölvitte őket Kármel hegyére, történetet talán nagyon sokan ismeritek, És igen, vagdosták magukat, imádkoztak 400-an az Istenükhöz, de nem jött le a tűz, hogy megemészze az áldozatot. Aztán Illés is imádkozott, és az áldozati állat alatt Isten tüzet gyújtott. Ugye a feltétel az volt, hogy nem gyújthatnak természetes tüzet, majd az ő Istenük meggyújtja az áldozat alatt a tüzet. De hiába imádkoztak, bár süket volt, Illés még cukkolta is őket, és a végül is Illés leimádkozta a tüzet, még 3 vödör vizet is üntött a fára, és Isten meggyújtotta. Tehát ott Aháb királynak és az összes prófétájának Isten bizonyságot adott, hogy igen, ő az Úr. És minden ember kiabálta, hogy igen, Isten az Úr. Aháb is. Aztán mi történt? Elmondta az istentelen feleségének, hogy mi történt, és elkezdte üldözni Illést. Elkezdte üldözni a prófétát. Mert megölte Bálnak a prófétáit, 450 prófétát megöltek. De mit csinált ez az Aháb király? Ez az Aháb király még ebből sem tanult. Egy ilyen istentelen király volt. És Júdának a királya, aki egy igaz szívvel volt Isten fele, Jozafát, szövetséget köt egy ilyen emberrel. Mi történik ezzel kapcsolatban? Tehát miért beszélek erről? Mert mi is nagyon sokszor kötünk szövetséget olyan személyekkel, akikkel nem kellene. Olyan dolgokkal, itt nem csak személyekről van szó, hanem olyan helyzetekről, olyan dolgokról van szó, ami nem Isten szíve szerint való. Ezekből a példákból megtanulhatjuk mindezt. Megtanulhatjuk azt is, hogy milyen kegyelmes Isten. Na most mi történik? Illés Isten embere volt, még az ő szíve is meglágyult. Mert Jezabel megfenyegette, hogy meg fogja ölni. Azt mondja, úgy fogsz járni, mint ez a 400 proféta, akit megölettél. A nagy Illés, Istennek az egyik legnagyobb embere, aki ugye később elragadtatott, még ő is beijedt. Jött a krízis helyzet, megfenyegette ez az istentelen Jezabel királynő, hogy meg fogja ölni, és egyszerűen bepánikolt, és elmenekült, és búsult, és ott ült a fa alatt. Isten kétszer is megkérdezte, mit csinálsz itt, Illés? Azt mondja, hát nagy az én búsulásom. Hát kimentette meg addig Illést, kihozta le a tüzet az égből. És mégis látjátok, hogy Istennek ilyen emberei is képesek megolvadni, amikor az ellenség elkezdi fenyegetni. Nem volt az égvilágon semmi más, csak egy fenyegetés. Egy fenyegetés, tehát ahhoz képest, amit már ott az Úr végzett vele. És annyira megolvadta szíve Illésnek is, hogy egyszerűen Isten nem tudta tovább használni, hanem azt mondta, hogy jó, oké, akkor itt rendben van. Itt egyébként az Egy Királyok 19:13-ban Isten meg is kérdezi, azt mondja, és amikor Illés ezt hallotta, befedi az ő orcáját palástjába, kimenvén megáll a barlang ajtajába, és íme szózat lőn ő hozzá mondá, mit csinálsz itt, Illés? Isten szólt hozzá, mi a csodát csinálsz? Elfutottál a Jezabel elől? És felele, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Ó, úgy tett Illés, mintha neki kellene megvédenie Istent. Hogy tényleg hova el lehet jutni, amikor az ellenség megolvasztja az ember szívét, amikor nem Istenre figyelünk. Izrael fiai elhagyták a te szövetséget, lerontották a te oltáraidat, a te prófitáidat megölték fegyverre. Én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Na, és akkor Isten mondta, hogy Illés, talán lehet, hogy most itt a szolgálatot abba kell hagyni, alkalmatlanná váltál, hogy nem így hangzik el. De Istennek gondoskodnia kellett egy másik prófétáról, és ekkor mondja Illésnek, hogy menj, tér vissza a te utadon a pusztába, át Damaszkuszba, amikor odaérsz Kenyert királyá, Hazáért Szíriában. Egyébként Szíriában Ben-Hadad volt a király előtte, olvasuk a későbbiekbe, de nagyon érdekes, hogy Szíriában egy pogány királyt Illés kent föl királyá. Ennek még lesz jelentősége, mert bizony Isten használta a pogányokat arra, itt mondom, Ószövetségben vagyunk, figyeljünk oda mindig, mikor ítéletről beszélünk, hogy megítélte Isten az ő népét. Sőt, azt mondja, és Jéhút, Niszmi fiát Kenyert királyá Izraelbe. Majd későbbiekben látni fogjuk, hogy ez Isten szíve szerinti király volt, ő is eltévejedett a végére, izraeli király volt, és arra kente föl Isten, hogy a Ahábnak a házát kipusztítsa. Ítéletet hirdetett Aháb házán, mert istentelen volt. És azt mondja, Elizeust, a abemoliai Száfár fiát pedig kenjed profétává a te helyedbe. Tehát látod, amikor az emberek félelembe esnek, amikor megolvad a szíve az embereknek, amikor nem az Úrban erősítik meg magukat, ahogy ezt Dávid is tette, el lehet jutni egészen idáig. Aztán ugye Elizeus, tudjuk, hogy Illés elragadtatik, és Elizeus lesz a proféta Izraelben. De nézzétek meg, hogy Isten milyen kegyelmes. Hogy Isten Ahábnak is adott lehetőséget, adott arra lehetőséget, hogy győzelmet arasson még egy ilyen királynak is. És történt az, hogy Ben-Hadád, a szíriai királya összegyűlte egész seregét, 32 király megszállta Szamáriát, és ostromolni kezdte, ezt az egy királyok 21-ben olvassuk. Aztán követeket küldött Ahábhoz, és Aháb leparolázott az ellenséggel. Hát, hogy akkor teljesíti a kívánságát, amit csak akar az ellenség, mindent elvihet tőle. Aztán végül is gondolt egyet, és úgy döntött, hogy hát mégse adja oda, hanem Isten prófétájához fordult. Tehát volt egy krízis helyzet, volt egy olyan helyzet, amikor már megadta magát, emberi erőfeszítés, itt már nem segít semmit. Mikor fordult Aháb Istenhez? Hát akkor, amikor baj volt. Ahábról nagyon nehéz jó dolgokat elmondani, de itt még ennek az istentelen királynak is voltak olyan pillanatai, amikor helyes dolgokat tett, és amikor helyes dolgokat tett, akkor Isten könyörületes és irgalmas volt hozzá, és segített ennek a királynak. És ez a Ben-Hadád, ez már nagyon-nagyon büszke volt, és kevéjé vált. Ő is magában bízott, meg az idegen isteneiben, meg a 32 királynak az erejében. És nézd meg, hogy mondta neki, amikor Istenhez fordult, és a proféta megerősítette őt, akkor megerősödött az Úrba ez az istentelen király. És felele Izrael királya mondván, mondjátok meg neki, ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már levette a fegyvert. Ez a 20-11. Egy királyok, 20-11. Mert megerősítette magát az Úrban. Isten profétája előtte szólt hozzá. És íme a proféta méne Ahábhoz, ez a 13-as vers, 20-13, Izrael királyához, aki ezt mondá. Azt mondja az Úr, avagy nem látod-e mindezt a nagy sokaságot? Íme a mai napon a kezedbe adom, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr. Gondoljatok bele, hogy már kapott bizonyságot a Kármelhegyén. Megjött az eső, győzelmet aratott. Két-három évig azt mondta, hogy jó, de újra visszatért ezekhez az istentelenségekhez, a bálványimádáshoz, és gonosz dolgokat cselekedett. És végül is a lényeg az, hogy Isten győzelmet adott neki, és Isten megmentette őt, és kiragadta őt, és elment. Na most, szövetséget kötött Júda királyával, és ez egy rossz szövetség volt Jószafát részéről. Alig menekült meg a harcból, ez már egy későbbi háború volt, és eltévejedett egy nyíl, és végül is megölte az Aháb királyt, mert ez a gonosz izraeli király nem tanult a saját gondjaiból, utána még elvette Nábobnak a szőlőjét is. Miután megnyerték a háborút, miután megnyerték a csatát, utána mit csinált ez a király? Ezzel a Ben-Hadáddal szövetséget kötött. Óriási bűne volt, egy istentelen világgal szövetséget kötött. Isten győzelmet adott neki, és Isten azért küldte őt a csatába, hogy legyőzze őt. De nem azt tette, amit Isten mondott neki, és Isten azt mondta neki, hogy emiatt meg fog halni. Na, nézzük csak, hogy megy ez itt a 20. részben. És a férfiak jó jelnek vették, a 20-33, és a férfiak jó jelnek vették azt, hogy gyorsan megragadták a szót mondának. A te atyád fiai, Ben-Hadád él, és mondta, menjetek el és hozzátok idejőt, kijöve, és ő hozzá Ben-Hadád, és felüté őt, az ő fölültetét az ő szekerében. Tehát miután legyőzte az egész hadsereget, megmenekült ez a szíriai király, utána mit csinált Aháb király? Szövetséget kötött, és meghagyta az életét. Ugyanazt tette, amit Saul. Meghagyta a királynak az életét, és mondta néki, városokat, amelyeket én, atyám, a te atyádtól, azokat visszaadom, csinálj magadnak utcákat Damaszkuszban. Persze egy legyőzött király már nyilván, hogy azt mondja. És szövetséget kötött vele, és elbocsátta őt. És a 42-es versben látjuk azt, hogy jön a próféta, ezt mondja az Úr, mert elbocsátottad kezedből a férfiút, akit én halálra szántam, azért életed lészen életért, néped életéért. Házhoz méne Izrael királya, szomorúan megbusult szívvel méne Szamáriába. Tehát szövetséget kötött, ugyanazt csinálta, amit Saul tett. És szövetséget kötött az ellenséggel, és Isten ezért elvetette, mondta, hogy meg fog halni az Aháb király. Utána még elvette Nábob szőleit, majd elolvassátok, és itt utána látjuk, hogy még egyszer háborúba ment. Akkor is szövetséget kötött, már nem bírt egyedül az ellenséggel, hanem szövetséget kötött Izrael királyával, Jószafáttal. Jószafát mit keresett ebbe a harcba, mit keresett ebbe a háborúban, mit keresett, hogy szövetségesre lépett ezzel az istentelen Ahábbal? Az, hogy ő is alig menekült meg a háborúból, és ebben a harcban halt meg egyébként Aháb király, Izrael királya. Egy ember csak kilőtt ugye egy nyilat, és eltalálta, és maga Jószafát is alig menekült meg. De látod, hogy Jószafát szövetségre lépett vele, és itt elkezdődött Izraelnek egy nagyon-nagyon, talán a legsúlyosabb rész volt Izrael életében, és egy nagyon pici dologgal kezdődött, hogy szövetséget kötött az ellenséggel. Nem azt tette, amit Isten mondott neki. És utána jöttek a királyok, Judeába Jórám lett a király, Jószafátnak a fia, akihez hozzáadta Jezabel lányát, Atáliát. Ez az egyetlen női király, amit a királyok sorába olvashatsz, ráadásul Júdának lett a királya, miután Jórám meghalt, utána az ő fia lett királyá, nem egész egy évig uralkodott, de ő is elment egy olyan csatába, amiben nem kellett volna elmenni, sőt, ennek az Atáliának a fia, aki egy gonosz nőszemély volt, kiirtotta egész Dávid házát, egyedül Joás menekült meg, az ő sógornője és Ajajda pap mentette őt meg, eltökélte, hogy kiírtja egész Dávid királyságát. Ki állt e mögött? Hát a sátán állt mögötte. A sátán, aki el akarta pusztítani egész Izraelt. Mert Isten megígérte, hogy Dávid házából fog eljönni a megváltó. De Isten gondoskodott, egyetlen egy ember, Joás, aki később király lett, és hosszú időn keresztül uralkodott, egyedül ő maradt meg. Mindenkit kiirtott Atália. A saját gyerekeit, az unokáit. Egyetlen fia maradt meg, aki egy évig volt király, de az pedig kiesett az ablakon, és végül is ő is meghalt, és akkor rettenetes 6 év következett Izrael életében. Atália lett Júda királya. És Atália pedig bálványimádó volt. Telekerült bálványokkal az egész Izrael, egész Júda, és az istentelen bálimádás és bálványimádás folyt már egész Júdeában. Hogy egy pici engedetlenséggel milyen bajt szabadított Jószafát egész Júdára. Most kérdezhetnéd, hogy Miért beszélek én erről? Hát 3000 évvel ezelőtt történt. Mert ma ugyanezek a történések vannak. Nagyon fontos, hogy engedelmesek legyünk az Úrnak. Az engedelmesség az sokkal jobb, mint a véres áldozat. Nagyon érdekes dolgok vannak itt, heteket, hónapokat lehetne prédikálni ezekről a történetekről. Annyi minden üzenete van ma a számunkra, és ugyanazokat a hibákat követik ma el hívők, keresztények, amit elkövettek annak idején. És nagyon-nagyon apró, nagyon pici dolgokban tértek el csak először, és látjuk, hogy később milyen hatalmas probléma, milyen hatalmas baj lett ezekből. Tehát nagyon figyelnünk kell, mert óriási a megtévesztés, és Jézus is beszél erről, mégpedig a Máté evangélium 24. részében olvassuk erről. Jézus háromszor is beszél a hitetésről, és háromszor is beszél a megtévesztésről. Aháb király úgy tett, minthogyha Jozafátnak barátja lenne, pedig csak rászorult. Nem bírt egyedül az ellenséggel. És addig koketáltak még a végén, sógorságba kerültek egymással, tehát Jórámot hozzáadták ez az Atáliához, és itt már igazi nagy bajok kezdődtek, de a vége mi lett? Tehát azt is, ugye ott kezdtem, hogy Jéhut fölkenték Izrael királyának. Jéhu viszont kiirtotta az Ahábnak az egész házát. Mind összehívta egy helyre a bálimádókat, és mindet megölték, és kipusztították. De ő is elkövetett egy nagy hibát. Ő sem rontott le minden aserát, ő sem rontott le minden istentelen dolgot, hanem meghagyott dolgokat, és ez a későbbi problémák forrása lett. Tehát ezekből a történetekből, summa summarum, amit megtanulhatunk, az, hogy semmilyen zéró tolerancia, semmilyen kompromisszumot nem szabad, hogy kössünk az életünkbe a gonosszal. Mert nagyon-nagyon picibe kezdődik. Beteszi egy picit a lábát, és utána óriási problémák lehetnek. És mindez a hitetés, mindez a megtévesztésből fakadt. Jézus beszél a hitetésről, és az utolsó időben, Jézus, a Máté 24:4, Jézus felelvén mondanék ki, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Az idő végén rengeteg lesz a hitetés. Nagyon sok lesz a megtévesztés, és a 25, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Az ördögnek nincs más eszköze, mint a hitetés, mint a megtévesztés. A Máté 24:24, mert hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak, nagy jeleket, csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kiket nem tud az ellenség elhitetni? Akik megerősítik a kapcsolatukat az Úrral, akik megerősítik magukat Isten igéjével. A második Tesszalonikai levél 2:3-ban is látjuk ugyanezeket. Nehogy valaki megtéveszen titeket valami módon, mert nem jön el addig az a nap, amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Ugye hányan mondják, hogy már ott vagyunk a megpróbáltatásban? Igen, ez a megpróbáltatásnak az előszele. Tehát tényleg lesznek, mindig voltak, vannak hitpróbák, de ez még nem az. Tehát beszéltem a múlt alkalommal, hogy még ez nem a fene vadnak a bélyege. Előbb jön a szakadás. Ez a szakadás, ez az elragadtatás, nem a hit szakadás van, ahol erről beszélnek. Nem. Kimondottan az, hogy elszakadni, kiszakítani a gyülekezetet, el fogja vinni az Úr, mielőtt ugye jön a bűn embere. A 4-es. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és mire Isten félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ez meg fog történni, az Antikrisztus fog beülni és imádatni magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek, hogy ezeket, amikor még nálatok voltam, és azt tudjátok, mi tartja még vissza, ami csak a maga idejében fog megjelenni. Azt mondja, hogy működik ugyan a törvényszegés, csak hogy annak, aki még most azt visszatartja, el kell az útból vétetnie. Tehát addig nem tud az Antikrisztus színre lépni, amíg itt van a gyülekezet, amíg a gyülekezet a helyén áll. addig képes arra, hogy Isten szellemének az erejével visszatartsa, és akkor fog majd megtörténni, a 8-as vers, és akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, megsemmisít az ő eljövetelének a megjelenésével. Tehát a lényeg az, hogy az Úr győzni fog. A Timóteusz 4.1-ben is beszél arról az írás, hogy nagyon nagy lesz a megtévesztés az utolsó időkben. A lélek pedig nyilván mondja, mármint a szellem, az Úrnak a szelleme, ez a Károli szerint van, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre, gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Ma ugyanúgy, kik állnak a megtévesztés mögött, az Efézus 6-ból is tudjuk, hogy a mi tusakodásunk az nem testiek ellen van, hanem szellemiek ellen. Azt mondja, hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Nagy lesz a hazugság, nagy lesz a megtévesztés. Tehát nagyon figyelnünk kell, pici hazugsággal sem kötünk kompromisszumot. Mert ugyanúgy járhatunk, mint ahogy járt Aháb király, ahogy pontosabban Jozafát, az Aháb-bal való kapcsolat miatt. És nagyon súlyos helyzet jött Judára is, akik Isten népe voltak, mind a kettő Isten népe volt, de az északi királyság az már korábban eltévejedett. Jó, tehát a Máté 22-ben Jézus is beszél, ott a farizeusok, a szadaceusok próbálták őt meg a Máté 22-29-ben, hogy miből fakad a megtévesztés. Az, hogy valaki nem helyesen értelmezi az írásokat. Időt kell eltöltenünk az írásokban, és tényleg helyesen kell hasogatnunk Isten beszédét, ahogy Pál is mondta Timóteusznak, hogy Isten előtt megáll, mint olyan munkás, aki szégyent nem valaki, helyesen hasogatja az Isten beszédét. Jézus felel mondani, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát. Itt Jézust kóstolgatták a házasság miatt, előhozták azt az embert, akinek 7 felesége volt, mindegyik meghalt, na akkor kinek lesz a felesége a feltámadás után, és ezért nem lesz föltámadás. Jézus azt mondta, hogy tévelyektek. Nem, rosszul is értelmezték az írásokat, és ma nagyon-nagyon sokan tévejednek. Azok tudnak eltévejedni, és azokat tudják eltéveíteni, akik nem erősítették meg magukat Isten igéjében. Ismernünk kell Isten, ha nem tudod, mi az igazság, akkor honnan tudjuk, hogy mi a hazugság? Ahhoz ismernünk kell az igazságot, és az igazság megismerése tesz minket szabaddá, nem maga az igazság. A Róma 16-17-ben is olvasunk erről, csak néhány igét vettem ki, amik erről beszélnek, hogy igenis nagyon nagy lesz, és nagyon nagy a megtévesztés, és nagyon nagy a világnak a vonzása. Minden területen meg vagyunk próbálva, és meg van próbálva a hitünk. És a gyülekezet az Isten oszlopa. Tehát kell, hogy erősen és szilárdan álljunk. Szóval kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, amelyeket tanultatok, és azoktól hajuljatok el. Ez az Új Szövetségben van. Hiszen annyi ószövetségi példa is van erre, hogy mi történt, amikor valakik elhajoltak az igazságtól. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Az, hogy valakit meg tudjanak téveszteni, nem csak a megtévesztő a bűnös, úgymond, hanem a megtévesztetnek is legalább ugyanolyan felelőssége van. Tehát nekünk föl kell készülni, nekünk föl kell nőni, nekünk meg kell, hogy ismerjük az igazságot, és nem csak, hogy megismerjük, meg is álljunk az igazságba. És nem kötünk semmilyen kompromisszumot vele. Ma emberek kompromisszumot kötnek a hazugsággal, a megtévesztéssel. Ma emberek nem azon botránkoznak meg, ha valaki atyafi létére olyan dolgokat tesz, hanem azon, hogyha ennek ellenállunk, és azt mondjuk, hogy állj és ne tovább. Ez lenne a mi feladatunk, és ez a mi dolgunk. Mert fognak jönni idők, amikor bizony jön olyan krízishelyzet, amikor meg kell állni, és egyetlen kiútunk van a krízisből. Egyetlen kiútunk, az, amit Dávid is tett. Hogy megerősítjük magunkat az Úrban, megalapozzuk magunkat az Úrban. Nem akkor kezdjük, amikor már ott vagyunk a káosz kellős közepén, akkor már késő. Erősen kell állnunk, mert jön a megtévesztő, és meg akar téveszteni. És erősen kell állnunk, tényleg erősen meg kell állnunk, ma is akkora a félelemkeltés a világban, hogy nem szabad, hogy vevők legyünk erre. Tehát hogy tudod ezt megakadályozni? Úgy, hogy nem hallgatjuk annyit a híreket, nem hallgatjuk minden nap azt, hogy hányan haltak meg. Mit mond az írás? Azt olvasom el minden nap, minden reggel feleségemmel együtt elolvassuk, hogy elesnek merőled ezre, jobb kezed felől 10 000-en, és hozzád nem is közelít. Minden nap megvalljuk az igét, és minden nap megerősítjük magunkat az Úrban. És lehet, hogy nem elégszer tesszük, még jobban kellene, és nekünk is mindannyiunknak ezt kell tenni. Nincs más útunk. Isten igéje az bolondság a világnak, de nekünk, akik megtartatunk, mit mond az erő? Isten ereje. Köszönjük az Úrnak, abba kell, hogy hagyjam, mert itt közben elment az idő, és itt nagyon belebonyolódtam itt a királyokba, nem akartam róluk ennyit beszélni, de annyi minden mondani való van benne. Tudlak biztatni benneteket, hogy olvasgassátok az első és a második királyok könyvét. Nagyon-nagyon-nagyon komoly üzenete van ma a számunkra. És ma, ami ott 3000 évvel ezelőtt leíródott, és ha prófétákat olvassuk, a proféciákat, hogyha olvassuk, akkor nagyon jók ezek a történetek. Ne csak a történetre figyeljünk, hanem az, hogy mi az üzenete. Mi az üzenete ma nekünk? Mert mind, amik megirattak, azok nem véletlenül irattak meg, azok a mi tanúságunkra irattak meg, hogy azt mondja, ne tegyünk gonosz dolgokat, mint azok is tettek. És Isten képes megtartani bennünket minden helyzetben, és minden krízis helyzetből győztesen tudunk kijönni. Mert Krisztusban többek vagyunk, mint győztesek. Dicsérjük az Urat, adjunk hálát neki, és köszönjük az ő kegyelmét.